Tehát ott tartottunk, hogy szét kell választani a szellemedben a szellemit és a lelkit. Ezt muszáj lesz. És hogyha ezt nem választod szét, akkor a szellemed helyettesíti majd lehetséges a Szent Szellemet. Jól mondtam. A szellemet helyettesíteni akarja a Szent Szellemet, mert a szellemedet is meg kell vizsgálni. Sőt, lehet, hogy a szellemed érzésvilága becsaphat, és a lelked érzésvilága pedig becsap, és azt jelenti, hogy a szellemed érzésvilága az. Szellemedben van valami, azt érzed, hogy kaptál valamit az Úrtól, de azt meg kell vizsgálni, mert azért, mert te azt mondod, hogy a szellemedben érzel valamit, azt a Szent Szellemnek meg kell vizsgálni. Sőt, Pál azt mondja például a Római Levél 9. fejezetében, hogy a lelkismeretem, most figyelj, a Szent Szellemmel együtt tesz bizonyságot. A lelkismeretem, lassan mondom, a Szent Szellemmel együtt tesz bizonyságot. Tehát ő még azt mondta Pál, hogy még a lelkismeretében se bízik Pál, hanem a Szent Szellemet megvárja, amíg a lelkismeretében kapott instrukciókat Istentől eredezteti. Tehát megengedte, hogy a lelkismerete se vezesse őt, hanem a Szent Szellem. És bennünket a Szent Szellem vezet, nem a lelkismeretünk, kivéve, ha a szellemünk a lelkismeretnek igent mond, zöld lámpát, és azt mondja, most jó a lelkismereted. Mert van tiszta lelkismeret, van gonosz lelkismeret, van kisült lelkismeret, van a bálványimádástól megtévesztett lelkismeret az embernek, van a világból való megtévesztett lelkismeret. Annyi helyzet van a lelkismeretünkben, mert a lelkismeret az tanul. A lelkismeret az nem az Istentől tanul, hanem amit a szellem, vagy a szív, vagy a lélek mond neki, az tanulja. Például dzsungelben egy nép, annak a lelkismerete máshogy dolgozik, mint például az európai ember lelkismerete, mert tanul a lelkismeret. Felszed olyan dolgokat, amiket nem kéne felszednie a világból, a munkahelyről, stb. És így lesznek az emberek tulajdonképpen egy rossz vezetési alany, egy rossz szellemi vezetés alatt. És hogyha a szellemedet vizsgálod, és Titus 1.15-höz lapozol, tudnod kell azt, hogy neked foglalkoznod kell azzal, hogy nem csak lélek vagy, hanem van egy szellemed. És a szellemednek kell az atyával, a fiúval és a Szent Szellemmel kapcsolódnia, sőt, és most jövök a házasságot, így paralel, hogy a házasságban is be kéne hozni a szellemedet, hogy a szellemed és a feleséged szelleme kapcsolódjon hit által. Figyelj, most olyan dolgokról beszélek, érzem, hogy ez neked új. De azért, mert új, ezért ne köp ki, hanem vizsgáld meg, mert lehet, hogy egy magasabb szintre tudlak vinni, mint amilyen szinten voltál eddig. Jó dolog az, hogy testileg együtt vagy a feleségeddel. Jó dolog az, ha lelkileg együtt vagy a feleségeddel. De van egy harmadik szint, a szellemnek a egysége. A szellemeteknek az egysége. Titus 1.15. Minden tiszta a tisztáknak, de a megfertőztetetteknek, a hitetleneknek semmi sem tiszta, megfertőztetett azoknak mind elméjük, szellemük, mind lelkiismeretük. Az elméjük szelleme, ez a görögül úgy hívják, hogy nusz, mind a lelkiismeretük. Látod? Vallják, hogy Istent ismerik, hoppá, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy utálatosak, hitetlenek, minden jó cselekedetre méltatlanok, vagy alkalmatlanok. Mit mond itt az ige? Hogy maga a szellemi fölfogó képesség is lehet beszennyezve. Megyünk tovább, hogy kicsit komolyabb vizekre evezzünk. Zsoltárok 32.2. Gyere velem erre az utazásra. Miért beszélek erről? Azért, hogy a szellemedet tisztán tudsz tartani, megértsd, hogy van egy szellemed, foglalkozz vele, mert az atya, miknek az atya? A szellemek atya. A szellemek atya. Tudod, a lusta szellem, van olyan, hogy lusta szellem, a lusta szellem nem akar Istenhez menni. Neked szorgalmas szellemre van szükséged. Boldogok, akinek a hamisságaik megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és most figyelj, és szellemében családság nincs. Szellemében családság nincs. Nem csak azt mondja az ige, hogy boldog ember az, akinek a bűn megbocsájtatott, az jó dolog, hogy a lelked és az érzelmeid elfogadják, hogy van bűnbocsánatod, de még jobb dolog, ha szellemed is igen mond rá, és minden családságot ki akarsz vinni a szellemi életedből, ami hatása van a szellemedre. És tudom, hogy ez egy durva dolog, mert bele fognak kötni teológusok, hogy az új szövetségben nincs ilyen, hogy a szellem megfertőződhet, mert ez a nagyon sokan úgy tanítják, hogy ez egy tévtanítás, hogy a szellemhez nem nyúlhatunk hozzá. Tehát az nem lehet mocskos, az nem lehet tisztátalan, mert a szellem az szent, az tiszta, és ahhoz senki nem fér hozzá. Igen ám, csak a szellemi életben a 30 év tapasztalatom az, plusz még más szolgálók is úgy ezt látják, hogy mégis embereknek a szellemeire van hatás, és nem jó szellemből beszélnek. És nem látom a szellemi növekedésüket, pedig hisznek abban, hogy a szent a szellemük, mégis a cselekedeteikkel tagadják ezt. Most engem most ezt nem tudsz meggyőzni ebben, vagy aki hallgatja, hogy ez nem így van, de hagyjuk ezt inkább, mert 30 év után jutottunk ide, nem egy év alatt. Tehát azt mondja az ige, hogy a szellemében családság nincs. És ezt a család szót megvizsgáltam, és nagyon, nagyon sokat mondó ez a szó, hogy család. Nem csak azt jelenti, hogy kettős család, magyarul, hanem a héber egy nagyon-nagyon érzékes, lerajzol valamit, kifest valamit. A szónak két értelme van. Az egyik értelem az, hogy csaló, becsapott, vagy csalás alatt lévő. A második értelme ennek a szónak, hogy kivette, az Jézus nevében, gyere vissza. Halleluja. Lomha, lusta, tohonya. És én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon szépen leírja, milyen az, amikor valaki megcsaltatott. A szelleme teljesen lelassul, tohonya lesz, lelassul a szellemi élete, nagyon nehezen tud lépni egyet és kettőt az Úrban, nehezen tudja hallani az igét, lelassul a szellemi felfogó képessége, a szellemi radarja, a szíve teljesen ilyen hájas lesz, hogy Isten igéje mondja is ezt, hogy meghízott Jesurun, tehát meghájasodik az ember szíve, kövér lesz, lassabban vesz fel a szellemi levegőt, és minden szellemi krízisnél, vagy isteni beavatkozási lehetőségnél azt mondja, várjunk még egy kicsikét, még nem vagyok rá fölkészülve, ne olyan gyorsan. Azért, mert a szellemre van egy hatás. És ezt a hatást ki kell venni a szellemről. Le kell venni. Hogy veszed le a Szent Szellemről? Hát kérd az Atyát, hogy a szellemedet érintse meg. És ezt hallottam egész héten így a szellemembe, hogy nagyon sokan az atyaságot átveszik lélek szintjén. Tehát elhiszik, hogy az Isten a lélekből, érzelemből atya, a tudással, az akarattal, a tapasztalattal, hogy az atya és létezése van az atyának. Csak igazán, csak a létezés nem elég a helyreállásba. Hogy te elhiszed, hogy ő létezik, és a lelkedet kicsit megsimogatja. Mert a kenet, az megsimogatja az érzelmeinket. És azt hiszük, hogy van egy jó dal, el is érzékenyülünk, és minden rendben van. Mégse leszel meggyógyulva. Nem vetted észre? Vagy van egy kenet, rádömlik egy kenet, betöltek ezzel Szent Szellemmel, és kb. Egy órát tart ez a dolog. Lemegy rólad az a kenet, és érzed, hogy ugyanaz az ember vagy. Miért? Mert az érzelmeidet megérintette a kenet, de a szellemedet nem engedted, mert nincs ebben tapasztalatod, hogy a szíved legmélyebb zugát is érintse meg a Szent Szellem. És ehhez nyitottság kell, olyan nyitottság, hogy elhiszed, és most figyelj, hogy az ima életed nem arról szól csak, hogy mit nincs, hanem arról szól az ima életed, hogy elhiszed, hogy vannak területek, amire beavatkozása kell az atyának. És a beavatkozás nélkül te nem leszel sikeres azon a területen. Eljutsz egy olyan erő megtörésig, erőpontig, hogy megtört az erőt, és innentől kezdve az atyára van szükségem. Például Pál mondja ezt az igében, hogy háromszor imádkoztam, hogy egy szellemi gyötrésből kijöjjek. Erre mondja neki Isten, elég neked az én kegyelmem, mert a te erőd, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Tehát ezt, úgy lehet ezt átadni ezt az igét, hogy a kompetenciám, az isteni kompetenciám akkor tud megnyilvánulni az életedben, akkor tudsz meggyógyulni, helyreállni, megszabadulni, ha elhiszed azt, hogy a kegyelem mögött van olyan erő, ami már nem a te erőd, hanem az én erő, és ezt megengeded, és azt mondod, hogy szellemileg én ezt már nem tudom kézben tartani ezt az ügyet, szükségem van egy nagyobb kenetre. És akkor föl tudod szabadítani azt a kenetet kegyelem által, hit által, mert elhiszed azt, hogy erőd végére értél, tehát szenvedés alatt vagy, és a szenvedésedet már nem akarod megoldani, hogy engedd, hogy Isten megoldja a szenvedésedet. Tudsz erre elmondani? És ekkor megtörténik a csoda, hogy akkor felszabadul a természet fölötti erő. És miért beszélek erről? Miért beszéltem erről? Hogy Pálnak, még Pálnak is az atyaság alá kellett menni egy nehéz szituációban, és új kijelentés kellett Istentől, hogy mit csinál abban a szituációban. Tehát új atyai instrukció, új atyai mentorlás. És azt mondta neki Isten, hogy hagyd abba a szenvedést, de szellemileg ne harcolj, állj le, majd a kegyelemnek a munkája és az Isten erejének a betöltekezése egy új szintre fog emelni, állj le, ne csinálj semmit, hallgass meg engem, hogy mit kell csinálni. Ha elfogadod, akkor ki tudsz jönni ebből a bezárt részből, mert belevett tapadva az élete. Háromszor már imádkozott, hogy kijön ebből a szellemi tapadásból. Nem tudott kijönni, amíg az Isten meg nem szólította őt, és az Atya nem adott neki egy új instrukciót. És a szellemi életben rendszeresen van instrukcióra szükségünk, rendszeresen kell látni a láthatatlant. Elizeus nem tudta megtanítani a szellemi fiát, hogy lássa a láthatatlant akkor, amikor bajban van. De viszont Illés meg tudta tanítani Elizeust, hogy lássa a láthatatlant akkor, amikor bajban van. Mert tudjátok, például volt egy helyzet, hogy betörtek, mindig tudta, hogy mikor törik be az ellenség. És akkor mondja, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk, ne idegeskedjél, sok angyal van mellettünk. Mondja a szolgának, a szellemi fiának. Erre mondja a szellemi fia, hogy sokan vannak mellettünk, hogy. Hát én nem látok semmit. És akkor megnyitja neki a szellemi világot, és látja a sok angyalt. És amikor bezárul a látás, bezárul a szíve, bezárul a szelleme, mert nem volt kész erre a nyitásra. Vagy amikor a szellemi fiát elküldi, hogy a pálcával támaszon fel egy halottat. Hitt Elizeus abban, hogy Istentől hallja ezt az instrukciót. Csak a szellemi fiának a szelleme nem volt nyitott a csodára. Arra nyitott volt, hogy ő egy ilyen apostoli prófétai szolgálatban legyen benne. De arra nem volt nyitott, hogy egy új szintre emelkedjen a szolgaságában, a fiúságában, az identitásában, hogy fölnőjön, mint proféta. Amen. Tehát ott tartok, hogy a szellemedben vagy valaki, és a szellemedet kell Istennek bátorítani, hogy az elernyett és csalás alatt lévő szellemed felszabaduljon. Teológiai tudások, magaslatok, csökönyös tanítások, csökönyös hozzáállások, ez mind a család szellemet hozzák létre. És bár meg vannak bocsájtva a bűnök, de a szellem az család. Miért? Amikor most megnézed a Facebookot, és annyi probléma van, hát nem család a szellem. Amikor meggyőződéssel mondják azt, hogy az Istentől van, amit mondanak, közben tudjuk, hogy egy hazug szellem mondja. Védőbeszédek 17:27. És most szeretnék a végén valamit mutatni, valami nagyon érdekes sztorit, és hát engem lázba hozott, és tudod, én szeretek lázba lenni az igétől. Ha én nekem nem vagyok lázba az igétől, akkor én depressziós vagyok. Tényleg. Tehát én teljesen idegileg ki vagyok, ha igen, nem hoz lázba, és akkor bajom van magammal, meg az Istennel, mindennel. És akkor újra szól az ige, hát az kész, hát az a Hawaii, tehát az fantasztikus érzés. Tehát például 17-27, ott vagytok? Ámen? Itt vagytok? Ámen? Mondjatok egy nagy hívő áment. Hú, mekkora hitetek van, érzem. Folyik valami. Mi folyik itt? Jaj, ez óriási. Hofitól hagyj idézzek már valamit. Hallgattam Hofit, és azt mondja, Hofi Kádárt utánozta a 70-es évek elején, és mondja, hogy gyalogos, tud lépni jobbra, tud lépni balra. De van olyan szituáció, tessék? Igen, van olyan szituáció, hogy egy gyalogos üt, és néha ütünk. Ja. Rögtön nagyot. Valóban, mi, mint kis parasztok, néha ütünk. Halleluja. Példabeszédek 17:27. Aki megtartóztatja a beszédét, az tudós ember, és a higgadt szellemű, értelmes fiú. Aki megtartóztatja a szellemét, az higgadt szellemű ember, és értelmes férfiú. A lélek szónál, akár a lélek van, a szellem van. Tehát neked tudnod kell a szellemedet lecsillapítani dolgokba. Nem bízhatsz a szellemedbe. Nem bízhatsz a megtapasztalásaidban, amíg a Szent Szellem nem ad megtapasztalást. És az értelmes, az bölcs, akinek le van nyugodva a szelleme, de nem ő nyugtatja le, tehát nem injekciózza magát valamivel, valamilyen izével, mantrával, hanem a Szent Szellem lenyugtatta a szellemét. És az atyaságot se tudod úgy, nem csak átvenni, átadni, hogyha neked nincs olyan szellemed, amire hat az atya. És nagyon sokszor a lelkeddel foglalkozol. Ahelyett, hogy a szellemeddel foglalkoznál. És addig, amíg te az ima életedben, most figyelj, most fontosat mondok, amíg az életedben, az ima életedben nem úgy állsz az Isten az atyához, hogy egy láthatatlan Istent kikutatsz, és a láthatatlan Isten segítségét behívod, hogy a természetes dolgokba beavatkozzon, és a láthatatlan rátegye a kezét a láthatókra, és te elhiszed, hogy az imádon keresztül a láthatatlan beavatkozik a láthatóba, az időtlenből az időbe, és a lehetetlenből lehetséges csinál, addig te nem hiszed el, amiért imádkozol. Mert az ima élet lényege ez, hogy eljutsz egy szintig, és azért jutsz az Istenhez újra az ima életben, hogy a szinten át emeljen téged. De tudod jól, hogy azért mész az atyaság alá, hogy az atya természetfeletti módon bejöjjön a családodba, bejöjjön az életedbe, és egy új szintre emeljen. Ez az ima élet lényege. Miért imádkozunk? Miért mondja Pál az Efézus 1:1-ben, hogy szüntelően imádkozok értetek, hálaadással és könyörgésekkel, hogy a kijelentés és a bölcsesség szerint megkapjátok. Na még egyszer, mert érzem azt, hogy most valakinek a gondolata máshol van. Azt mondja az Efézus 1:1-ben Pál, hogy nem szűnök meg értetek hálát adni és könyörögni, hogy a kijelentés és a bölcsesség szellemét megkapjátok. Miért mondja ezt, hogy nem szűnök meg? Always, 0-24-ben csak ezért imádkozom. Mert a szelleme tudta jól, ő is ugyanígy építette fel a szellemi karrierjét, hogy szüntelenül imádkozott. De miért imádkozott szüntelenül? Hogy a szellemébe behatás jöjjön, hogy a szelleme átvegye a kijelentés szellemét, hogy a szelleme állandóan meg legyen mozgatva a mennyből, hogy a szelleme atyaság alatt legyen. Mert azt mondja ott az ige, hogy meghajtom a térdemet minden atya atya előtt is, hogy imádkozom értetek, és ott is a Efézus 3-ban is imádkozik értük. És mit mutat ez be? Hogy Pál tudta, hogy amiért imádkozik, az be fog jönni. Tudta, hogy imádkozik, és meg tudja fölöttük nyitni a mennyet, és a gyülekezetre rá tud áradni a kenet. Amen. Hogyha egyébként a jegyzetre még nem volt időm, de nem baj, mert szeretek így is szolgálni, hogy azért csak felkészülök. Amikor Izraelben, ránéztél az izraeli sátorra, a szent sátorra, a pusztában, ezt láttad, ezt a tüzet. Tudod, hogy mit mutatott nekem az Úr ezzel kapcsolatban? Hogy Isten összekötötte a tűzzel a mennyet a földdel. Tudod, hogy ez mit reprezentál, ez a szent sátor? Ez Istennek a hajlékát, ez Istennek a szobája, és az ő két vitrinei ez a dolog. Ez az a mennyből van megcsinálva. Ez Istennek a lakása, lakóhelye. És azt mondta az embereknek, hogy leteszem a szent sátort, hogy megértsétek, hogy én hol lakok. És amikor bejöttök a lakásomba, akkor örömmel akarok benneteket fogadni. Amen. És miért volt tűz ott, hogy nem csak a pogányok, hanem az egyház is, a kihívott nép, a káháli nép tudja, hogy tűz Istene van fölöttük. És megvan itt van a menny, a csodatévő erő rajtuk van. És bárhova mennek, ez az erő követi őket. És bárhova fognak menni, előttük jár ez az erő. És ezen elmélkedtem, hogy ez miért csinálta így Isten? Azért, hogy a nép, mikor kijön a sátrába, mert körülöttük voltak a sátrak, ahogy látjátok a képen, mindenki, aki fölnéz, hogy átnéz a sátor felé, a tüzet lássa, hogy Isten megemésztő tűz. És ez a tűz nem csak azt jelenti, hogy eléget bennünket Isten, hanem hogyha bemennénk oda, soha nem halnánk meg. Mert Isten egy dicsőséges népet hív elő. Föntart bennünket, hogy állandóan lássuk, hogy Isten megemésztő tűz. És az életedben is a tűzkeresztség az egyik legfontosabb, hogy rendszeresen Isten tüze rád szálljon. És akkor a tűzkeresztség az azt jelenti, hogy találkozol az igével, vagy a Szent Szellemnek egy olyan hangjával, beszédével, ami azonnal kiégeti a problémáidat, azonnal kiégeti a szentségtelen, tisztátlan dolgaidat, azonnal kiégeti a bűnnek a dolgait, a világi gondolkozásmódodat. És mi jön helyette? Tűz, Isten jelenléte, Isten kenete. Mi jön helyette? Az Úr gondolkozásmódja. Mert ahol a szentségtelenség megszűnik, ott szentség lesz. Ahol megszűnik a meg nem térettség, ott megújult elme lesz, ahol megszűnik a bűn, ott igazság lesz, halleluja! A tűz kicseréli a dolgokat, és az igaz tűz, az mindig valódi gyümölcsöket fog teremni, mert a Szent Szellem tüze hozza a gyümölcseket, a Szent Szellem tüze hozza a Szent Szellem ajándékait is. Azt mondta Bonke egyszer, hogy a legyek nem mennek rá a forró edényre, a forró orajra, a forró dolgokra, és ugyanígy van Isten jelenléte is az életedben. Nem tud beköpni a légy, ha Isten tüze van rajtad. És hogy kell a tüzet venni, hogy mindig nézed az Istennek a hajlékát? Atyám, hol laksz? Hol vagy? A mennybe? Ha fölnézek a mennybe, és ott is tűz van. Ott is tűz van. Ott is nappal van. Miért van nap? Mert Isten tüze ad napot 24 órába. Ó, halleluja, ez jó blokk volt. Tetszik, halleluja. És amikor bementünk, ugye bemegyünk Isten jelenlétébe, ez volt a Szent Sátor belülről, akkor nem tudtál berohanni. De én akarok neked mondani valamit. Egy szellemi ember ezen minél gyorsabban túl akar lenni. Itt az áldozatoknál, az elején. Gyorsan túl akar lenni az egésszel. Tudja jól, hogy neki nem ez a végcélja. És elhitetett velünk az ördög, hogy ez a végcélünk, hogy ott a bűneinkkel foglalkozzunk. Nem, van sokkal több. Az atya imádása, az atya jelenléte bent a Szent Sátorba, Isten dicsőségére. Hogy a házasságod nem erről szól, hogy most válok, vagy nem válok, szeret, nem szeret, hanem bemegyünk a Szentek Szentjébe. Drágám, neked nincs az a látásod, fogd meg a kezemet, és rohanjunk be az Isten jelenlétébe azonnal. Mert ha nem megyünk be, nem bírom tovább. Kell ilyen életérzés, tűz, hogy mintha vonzana az atya oda be a Szentek Szentjébe. Oda be, egyre mélyebben. Ide, itt be kell jönnöd, és át kell menni még a következő szinten, a hetedik ajtón, hetedik belépési pontig. És oda kell menni, oda kell rohanni a Szent Fridládához, a kegyelem trónjához. Ó, halleluja. Halleluja. Péter szintek 18-14, és magyarázok még egy pár dolgot. Tetszik? Tetszik? Ó, oh, halleluja. A férfi szelleme elviseli a maga erőtlenségét, de a megtört szellemet kiviseli el. A férfiú szelleme elviseli a maga erőtlenségét, de a megtört szellemet kiviseli el. Én, meg te. Na, mondom. A férfiú el tudja viselni, ha a szellemében jön egy törés. Hát van úgy, hogy elviseled. De van egy dolog, amit nagyon nehéz lehet elviselni, mikor recsen a szellem. És én azt gondolom, hogy ez nem úgy történik, hogy Isten megrecsenti, hanem nem építjük a szellemünket, egy szellemi támadás alá kerül a szellemed, és nem tudsz védekezni, mert nem mondták el neked, hogy van egy szellemed. És az fontosabb. Tudod ki a belső embered? A szellemed. Tudod, hogy van egy szellemed, ami láthatatlan, és fontosabb, mint a külső embered? Azt tudod, hogy van egy belső embered, akit az ördög azt akarja hazudni neked. Neked nincs is belső embered. Soha nem fogja az ördög azt mondani, hogy fantasztikus a belső embered. Soha nem fogja azt mondani, figyelj, szent a belső embered. Csodákra képes, fel tud töltődni mindig Isten reménységével, bölcsességgel, bármikor be tud kapcsolódni a mennyhez, bármikor be tud kapcsolódni a Szent Szellemmel. De én mondom. És ez a szó itt, hogy hol vagyunk? Segíts, 14. Férfiú szelleme elviseli a maga erőtlenségét, a megtört szellemet. Ez a megtört dolog, ezt akarom magyarázni az igén keresztül. Gyere velem a 15-13-hoz. Példabeszélek 15-13. Hogy mi az, hogy megtört? Mert ez egy zavaros egy kicsikét. Tudom, hogy nehéz. Mondtam, hogy nehéz lesz. De csak a végére hagytam a nehezet. 15-13. A vidám elme megvidámítja, eredetiben a vidám szív megvidámítja az orcát. De a szívnek bánatja miatt a szellem megszomorodik. Ezt még egyszer felolvasom. A vidám szív megvidámítja az orcát. Ez miért van ez? Mert ha a szíved vidám, az hatással van az egész lényedre. Ha a szíved vidám, hatással van a lényedre. Amikor elromlik egy generáció, vagy egy gyülekezetben egy munka, az általában azért van, mert a szívekben elkezd jönni olyan alkotás, ami nem a Szent Szellemtől van. Így mondja az 1 Mózes 1.6-ban és 1.8-ban, hogy 6. és 8. fejezetében az ige, hogy az embereknek, a szívének gondolata szüntelen gonosz volt. És 1 Mózes 8-ban pedig, hogy az ifjúnak a gondolata szívében szüntelen gonosz. Ez az ige azt akarja, hogy amikor a szív elkezd gondolkodni, a héber talált egy szót erre, ez azt jelenti, hogy építkezik, mint a fazekas, amikor építkezik. És van olyan, hogy a szív gondolkodik, ilyen héber kifejezés, és van olyan, amikor a szív gondolkodik és építkezik. Még egyszer mondom, lelassítva. Van olyan, hogy a szív gondolkodik, és van olyan, hogy a szív gondolkodik és építkezik. Mindenkinek a szíve építkezik. Nem mindegy, hogy kiből, miből. A bálvány az egy szívnek a gondolatának az építkezése fizikailag. Amikor bálványokat vagy hamis tanításokat tanítunk, valakinek a szívéből létrejött egy építmény, mint a fazekas, mint Isten, aki meggyúrja az agyagot. Mint a fazekas, aki megteremti a földet, és meggyúrja Ádámot és Évát. És amikor létrejön egy gonosz embernek a szívéből egy bálvány, az kivetíti a szív azt a bálványt. Hoseás, Habakuk beszél ezekről. És amikor kivetíti ezt a bálványt, akkor nem a bálványban van a szellem, hanem ami körülötte van, az veszi át az irányítást. Démoni erők lepik meg ezt az építményt. És ugyanígy van az ember szellemébe is, hogy amikor az ember szelleme, hamis szellemet, hamis Jézust, hamis evangéliumot vesz, akkor ugyanúgy a szívéből építi ki ezt. És vagy más ember építményéből hallasz hamis tanításokat. Ezt az ő szíve építette ki. Nem a szelleme, a szíve. És amikor a szíve, akkor a szelleme is egy idő után démonizálódik az ember. Nem tudom hogyan, senki nem tudja. De amit tudunk viszont az, hogy az ember szíve, amikor kiötli ezeket a hamis dolgokat, akkor szokott eljön az ítélet. És akkor kezdődik Isten házán az ítélet, mikor tömegeknek a szívei isteneket gyártanak, szellemeket gyártanak, és evangéliumot gyártanak. És hogyan tudod ezt leleplezni? Hát, hogyha felismered az igazi Krisztust, az igazi szellemet és az igaz evangéliumot. Különben soha nem fogsz tudni ellenállni bármilyen tanításnak, ami egy ember szívéből jön létre. A hamis tanítások azok nem mindig démoni erőkön keresztül jönnek. Van úgy, hogy egy emberbe megy bele a szellem, egy emberbe a szívébe, és a szívébe jön létre a hamis tanítás, és egy ember osztja meg egy gonosz sátani tanítást, egy komplett egyházzal. És ezek az embereket nem tudod leleplezni, mert azt mondják rá, hogy ő Isten prófétája. Ehhez illés szelleme kell, aki azért jön el, hogy leleplezze a hamis proféti szolgálatot. És amikor elkezdődnek ezek az építmények, akkor az emberek csodálni fogják. Jé, orcája van, hangja van, stb. De ezek hamis hang, hamis orca, hamis kijelentések. Mi kell ehhez, hogy lásd? Meg kell ismerni az atyát. Különben nem fogod tudni lebuktatni. Figyelj, ma olyan korszak van, hogy mindent hamisítanak. A világ is hamisít. És az egyházban a sátán tökéletesen tudja a világosság angyalának változtatni magát. És kiadja magát a világosság angyalának. Pál így mond a korintusi gyülekezettel kapcsolatban, azt mondja, hogy emberek jöttek, és a világosság angyalának tetették magukat. Na nézzük ezt az igét, hogy magyarázom, mi az, hogy megtört lélek. 15-13, ez az utolsó rész. 15-13. Vidám szív megvidámítja az orcát, de a szívnek bánatja miatt a szellem megszomorodik. A szív bánata miatt a szellem megszomorodik. Tehát miért vagy megtöretik? Miért törik meg a szellem? A szív bánata miatt. Tehát, hogyha azt mondtuk, hogy kicsoda tudja elviselni, amikor összetörik az ember szelleme, ez úgy történik, és úgy esik meg egy ember életében, hogy Isten szól, százszor, egymilliószor a szívének. A szívére beszél, a szívébe akar írni. A Jeremiás már ezt megprófétálta, hogy az atya az új korszakban a szívre és a szellemre írja a törvényét. Amen. És amikor Isten akar írni a szívedre, mert Isten író szellem, és atya író, szerelmes leveleket írt neked, szeretettel teljes leveleket, ha nem engeded ezt a szeretett levelet, akkor egy idő után megkeményedik az ember szíve. És megtöri, a kemény szív megtöri a szívet, a szellemet. Mert itt az van írva az igében, hogy a szívnek bánata miatt a szellem megtöretik. Tehát az saját magát teszi tönkre a férfi. Mert a bűn is tulajdonképpen az ilyen hármas, kettes hatás. Nem csak, hogy elszakít Istentől, hát az ember abban a pillanatban, ugye a lelkismeretében eltávolodik Istentől, hanem csalárdát teszi a szívet. Tehát a bűn az nem csak azt, hogy elválaszt Istentől, ahogy tanuljuk, hanem csalárdát teszi rögtön a szívet, becsapottá. Mert a bűn a becsapás lényege. A bűn azáltal dolgozik, hogy becsapja az embert. És akkor becsapja az embert, akkor csalárdá válik a szív. Na most visszatérve az igére, tehát itt azt láttuk, hogy a szívedet, ha nem figyelsz oda, a szíved, hogyha nincs Isten jelenlétében, ha szíved nincs áztatva, és nincs, ha nem akadály a szíved, hanem engeded, hogy a megrontott gondolkozásmódod átvegye isteni gondolkozásmódját, akkor nem fog a szellemed behatás alá kerülni, mert a szíved véd téged. Figyelj, a szíved az a lényed, az a epicentrumod, aki vagy. Amilyen minőségi a szíved, olyan minőségű az életed. Akit imádsz a szívedben, az az Istened. És minden áldás a szívedből jön ki. Ott fogam meg, minden áldás. A céljaid, a jövőd, a prosperitásod, a gyógyulásod, minden a szívedben dől el. Mielőtt még kívül látnád. Mert a szív az a felfogó részed, az a minőségi részed, ahol a szellemed, a szíveddel együtt tud dolgozni. Mondok még egy igét, a 17-22-ben még magyarázom ezt a dolgot, 17-22. A vidám szív jó orvosságú szolgál, a szomorú szellem pedig megszárítja a csontokat. A vidám szív jó orvosságú szolgál, a szomorú szellem pedig megszárítja a csontokat. Ha a szomorúság és a bánat bemegy az ember személyiségébe, az a csontig hatol, és ezt az orvostudomány ismeri, mikor megszomorodik valaki mélyen, akkor rák jön létre. Mert az egész ember atomszintjén, az egész lényed atomszinten alakul át, rossz irányba. És dizeg az atomrendszered, az atomjaid. Mert a keserűség ezt teszi. Sose felejtem el, hogy mindjárt mondom, amit akartam mondani. Gyere még velem a Ézsaiás 57.15-höz. Ez az utolsó ige, 57.15. Ézsaiás 57.15. Mert így szól a magasságos és a fenséges, aki örökké lakozik, akinek a neve Szent. Magasságban és szentségben lakom, és a megrontottal, és az alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok szellemét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek én, nem mindig haragszom, mert a szellem előttem megepedne, és a leheletek, akiket én teremtettem. Amen. Szeretnék két kifejezést mutatni neked. Alázatos szívűvel, és az alázatosak lelkét. Látod? Az eredeti fordításban alázatos szellemű, és az alázatosoknak szelleme van. Szóval Áronnal néztük ma. Alázatos szellemű, és alázatosok szelleme. Akkor újra felolvassuk az igét. Ez az utolsó ige. Magasságban és szentségben lakom, de. Tehát azt mondja Isten, ugye természet fölötti magasságban lakom, és szentségben. Megközelíthetetlen szentségben. De valakikkel még lakok. Valakiket még eljárok, bejárok a lakásukba. Izgalmas? De a megrontottal, tehát a megtörtel, úgy lehet leírni, ez is egy képes héber dolog, hogy vagy bűnbánó embernek mondták ezt a megrontott állapot, vagy pedig porrá tört dolgoknak. Porrá tört. Magyarázom. Nem, muszáj megmagyarázni. Az egész életed arról szól, hogy az éned mennyire van a Szent Szellem és a szellemed szíved uralma alatt. Erről szól a szellem élet. Mennyire vagy te önmagad, és mennyire vagy Krisztusban önmagad. És minden részünk és minden korszakunkban Isten hoz egy ilyen intést. Például most azt olvastuk a Zsidó 12-ben, hogy Isten először vigasztal, aztán nevel, mint egy pedagógus, ha ez sem működik, semmelyik sem működik, akkor pedig rád bizonyít. Tehát fedd. Szó szerint, mint amikor kihallgatnak téged egy rendőrségi ügybe. És Isten kihallgat. És ő a kihallgató tiszt. Na most, hogyha ez a három nem működik, akkor Isten beveti a sorsodban, ad egy pauzét. Tehát egyszerűen te mész az életedben, halleluja, halleluja, és megáll az élet. És érzed, hogy nem megy annyira az élet. És hogyha tovább nem fordulsz vissza, és nem kérsz segítséget, újra nem imádkozol, és a láthatatlanban nem keresed ki Istent, akkor megint és megint megállítja az életedet. És nem jönnek be az imákra a válasz, meg stb. És egy szinten vagy, és elkezd rosszul működni a házasság, anyagi helyzet, kapcsolatok, gyülekezet, mit tudom én, stb. És nem tudod, mi a baj? Én mondtam, mi a baj, hogy az atya nevelni akar téged. Hogy nem jól csinálod. A legtöbb embert azért kívülről inti Isten, mert belül nem tudja inteni. Nem azért csinál ilyeneket a sorsodban, ilyen indukciókat, instrukciókat, mert ő ezt szereti, hogy akkor most elgáncsol téged, hanem mert muszáj megállítani, mert mész a fejeddel a halál felé. Lehetséges. És azért nem tudsz belülről élni, mert nem mondták el, hogy amikor Isten vigasztal, az azért csinálja, amikor jó dolgokat kapsz Istentől, hogy nevelődj, bölcs legyél. És a vigasztalásban vedd át a szeretettel teljes instrukciókat. Tehát Isten először mindig vigasztal. Amen. És voltatok, tehát, hogy az összetörtség, ez a porrá törtség, és nagyon sokszor, amikor valakinek nagy sikert akar adni Isten, kinek ne akarna, de vannak emberek, akik lelimitálják magukat. Tehát azt mondják, hogy Istenem, ennyi elég, köszönöm szépen. Azokkal nem tud úgy foglalkozni. Nem is lesznek annyira összetörve. De azok, akik valamit el akarnak érni a szellemben, azokat bármelyik területen, valaki mondjuk a házasságban, amit el akar érni, azt porrá fogja zúzni Isten a szívét. Hogy ne a saját magából építse fel azt, hanem Istenből. Mert van erős a szívünk, nem is gondoljuk, hogy össze kell törni a szívünket. Ezt szenvedésnek hívjuk. Tehát ezt Isten porrátörésnek, mi meg szenvedésnek hívjuk. Mi szebben fogalmazunk, mert az kicsit ciki lenne, hogy ma porrátört az Isten. És ezekben az összetöretettségekben, nehézségekben, mikor nem tudsz hol aludni, mikor hirtelen a főbérlőt ott hagy, mikor át kell menni egy másik országba, és nincs repülőjére pénzed, mikor sorolhatnám, mikor a cégből kirúgnak, és új munkahelyet kell találni. Ez a porrátörések időszaka. És amikor így porrátör Isten, akkor el akarja jutatni veled a részedre azt, hogy alázkodjon meg a szellemed. Legyen alázatos szellemű az életed. Az alázat az azt jelenti, hogy elhiszed, hogy Isten föl tud emelni. És nem te emeled föl magadat, ez alázat lényege, alázat, alászász, hogy Isten a magasságból le tudjon szállni. És nem azt mondod, hogy Isten menj arrébb, majd én megoldom az ügyemet, hanem alászász, hogy Isten le tudjon szállni. Érthető, amit mondok? A szolgálatban nagyon nagy összetöretettségek vannak. Azért, mert ha valaki akar a szolgálatban növekedni, Isten ott csinálja meg a leggyorsabban ezt az összetöretettséget. Az ott azonnal reagál Isten. Jó szolgáló akarsz lenni? Akkor rögtön, na gyere, törjünk össze. Most erre azt mondod, hogy ez durva. Hát a kegyelem nem segít. De a kegyelem az, hogy összetörünk. Hogy alázatos szívünk lesz. És minél jobban alázatos vagy, azt mondja Jakab, a kegyelem annál jobban növekedik rajtad. Amen. És minden egyes siker előtt egy óriási összetöretés van az ember életében. Minden egyes siker előtt. Szenvedés van minden siker előtt. És úgy érzi az ember, hogy semmi sem fog működni. Lenuláz az élet, lenuláz a siker, és azt érzed, hogy már a régi siker az nem fog működni. Hát miért van az, hogy hallgattam egy nagyon jó előadót, nem akarom a nevét kimondani, azt mondta, hogy a zenei pálya csúcsán a tanácsadói mondták, hogy hagyjam abba. Így mondta. Mert most ki tudok szállni úgy, hogy nem degradálódik a nevem. Senki nem értette a magyar popszakmába, hogy lehet az, hogy ő kiszáll. És megállt abba az együttesbe. Mert ő bölcs emberekkel vette körül magát, és a sikeren ki tudott szállni, és még mondta, hogy most, ha kiszállok, akkor a személyisége nem torzul. Hát a pszichológia előrébb jár, mint az egyház. Megszégyenít bennünket a pszichológia. Azért, mert tudta, hogy hol van az ő limitje. Mindenkinek van egy limitje. És tehát az, hogy meddig bírod a szerkezetet, meddig bírja el az áldást, a sikert, a pénzt, a jó házasságot. Igen, a jó házasságot is sajnos sokszor nem besüljük meg. És van egy szint, ami elér, és azt mondjuk, hogy ez magától működik. Nem fog magától működni. Újra el kell menni térdbe, hogy nehogy összetörjön a házasságunk. Nehogy az ördög betegye a lábát. Depresszió, hitetlenség, háladatlanság, tiszteletlenség, áldozatkészség hiánya. Bármit, most sorolhatnám megint litániát, hogy hogyan törheti össze a házasságot a sátán rajtunk keresztül. Tudtuk erre mondani? És minden egyes, például ha valaki nagy szolgál akar lenni az egyházban, egyszer úgy össze kell törnie az egyház miatt, hogy azt érezze, hogy nem bírja ki. Hogy most szét megy a személyisége. Kell egy olyan árulást kapnia, hogy fel tudja dolgozni azt, hogy Jézus mit érezett át a kereszten. Kell kapni egy olyan meg nem becsülést, egy lenézést, egy köbdösést, hogy nullának érezze magát, hogy tulajdonképpen te egy nem nulla vagy, te egy mínusz egy vagy. Hogy a belső embere meg tudjon erősödni. Kell egy olyan külső nyomás egy emberen, hogy a belső embere azt mondja, hogy ezt most már én testből abszolút nem tudom megcsinálni, a belső embernek most már helyet adok. Kell a házasságban egy olyan mélypont, amire azt mondja az ember, hogy atyám, mit csináltam? És akkor föl tud épülni. És nem csak az atyasságban is kell egy mélypont. Hogy mit csináltam eddig az életemben? Minden kértem segítségül az atyát. És akkor föl tud épülni az ember, ha megengedi. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. De ebben nem azt jelenti ez az ige, hogy az erőtlenség azt jelenti, hogy hitetlen vagy, passzív vagy, és tudatosan nem csinál semmit. Az erőtlenség azt jelenti, hogy akarok csinálni. Már itt vagyok a vonalnál, de Isten nem enged, mint amikor tedd már rám a kezedet a fejemre. És már itt vagy, és akarsz menni, és nem tudsz menni, és Isten kinyomja. Menjél már aligán vissza, vissza, vissza. És akkor ez a toporzékolás megáll, a szellemi élet, illetve hallanulja minden. Elfáradok, belefáradok. Uram, mi a baj? Megint magadból. Ott Lajos megint itt van. Ja, igen, a Tóth Lajos. Azt keresztre kell feszíteni. Azt kell mondani, Uram, szellemed legyen az első. Az én szellemem. Amen. Tehát ott tartunk, hogy alázatos szívűvel, és tehát az alázatos, a megrontottal, az alázatos szelleművel, hogy megelevenítsem az alázatosok szellemét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek. Amen. Isten szeretné, hogyha átmennénk ezeken a töréseken, és aztán pedig egy magasabb szintre jussunk. És az egyház ezt nem tudja, tehát ezt a teológiában nem fér az bele, hogy Isten kegyelme óriási, Isten szeretete óriási, Isten szeretete megtart, megvéd, atyalapatya alá minden van, és mellette Isten pedig összetörje a személyiségünknek azt a részét, ami az igazi óemberes, pontosan fogalmazva, a régi életnek a stílusa, a generációs örökség, az a fajta szójárás, ezt így lehet elmondani, hogy a hiába való életünk, örökölt hiába való életünk, hogy Péter fogalmaz. Ő pontosan tudta, milyen ez, amikor ágaskodik az Isten akarata ellen. Örökölt hiába való vérvonal. Atyáinktól örökölt hiába való élet. Atyáinktól örökölt hiába való biológiai élet, így pontosabban fogalmazunk görögből. És ezt kell az Istennek kiszedni belőlünk. Anyánk, apánk, nagyanyánk, nyanyánk, mindenkinek a dolgai, ami előjön. És erre mondhatod, hogy hát ez az Úrban, amikor olyan szeretünk, ez eltűnik. Ó, de jó rendben, dicsőség az Úrnak. Proféta szóljon belőled. De nem tűnt el. Csak el kéne menni a családodba, és meg kéne kérdezni a férjetől, a feleséget, hogy eltűnt-e a nagynénye, meg a ükanyja. Hát nem annyira még, de dolgozunk rajta. Igen, ezzel foglalkozni kell. A lelket, még egyszer mondom zárásul, a lelket elérheti az atyaság, de nem elég. A szellemet kell elérnie. És ma beszéltem arról, hogy a szellemed az a rész, ahol nagyon nehezen tudod megengedni. A lelkedet megengeded. Hát rosszul vagy, szomorú vagy, jaj, imádkozunk, hogy jobban legyünk. Ezt simán bevállalod. De azt, hogy egy odaszánt tudatos életet, hogy a szellemedet Isten rendszeresen tudja építeni, tudja hozni a szellemednek a menekülését, pótszereit, a lelked, szellemed, szíved fanatizmusát, feladását, befordulását, durcáját, haragját, bűnbakeresését. Erre már viszont őszinte szív kell. Őszinte szív, hogy kijöjjön ez a dolog. Amen. Halleluja. Józsénál azt mondja az ige, hogy ha nem engedemeskedsz Kánoánba nekem, akkor a népek tövisek lesznek az oldaladba. Végül elveszítheted az örökségedet. És ha te nem engedelmeskedsz a Szent Szellemnek, akkor tövises ember leszel. És mi imádkozunk kétet, és nem tudjuk, mi a bajod. Miért nem gyógyulsz meg? Azért, mert a földedért nem harcolsz. A szívedért nem harcolsz. És ezért tövisek jöttek. Olyan szellemi erők, amik ott fönntartják a dolgot. És én hiába csinálunk bármit, érted, amíg te nem mondod azt, hogy valóban tövis van a szívembe, de ez az Úr engedte meg, mert én nem foglalkoztam a szívemmel, addig nem tudsz megváltozni. Nagyon régen beszélgettünk arról, hogy testvérekkel, hogy tulajdonképpen szívet azt nem tudok adni senkinek. Azt Isten tud adni szívet. Én kiprédikálom a lelkemet. Lefogyok 10 kilót egy prédikáció alatt. Akkor sem tudsz megváltozni, ha a szíved kemény. Kemény szívű embernek bármit csinálhatsz. Hát nem vetted észre magadon? Hát magamon észrevettem. Abban a pillanatban, hogy elfordul a szíved, elmegy, Héber így mondja, elmegy a szív. Hát azt senki nem tudja visszahozni, csak te, meg Isten. Vissza kell hozni a szívet. Vissza kell hozni rendszeresen. Nem. Akhábnál, ez építeni fog. Akhábnál úgy mondja az ige, hogy Akháb szomorú volt és bánatos, mikor megintette a próféta. Nem azt mondja az ige, hogy megtért, hanem szomorú volt és bánatos. Bánkodott, de a szíve nem tört össze. Bánkodott saját maga fölött, de a szíve nem tört össze, mert bízott a szívében, és a szellemében, és nem az Isten prófétai beszédében. Tudod, amikor Nábot azt mondta neki, hogy nem adom oda a földemet, ugyanezt mondja, bánkodott a szívében. Ugyan a két szót mondja. És megnéztem az eredetiben, hogy mi az. A szomorúnál az van írva, megátalkodott, sértett, mogorva, nyakas, csökönyös, kérlelhetetlen. A megbántottnál pedig, hogy megszomorodott, megbúsult, pontosabban fogalmazom, Kári így mondja, pedig bosszús, haragos, azt írja a magyarázat, nincs homoránál. Komor és dühös. Tehát azt tudom mondani, hogy Akháb azért volt nyakas, sértett, csökönyös, döjfös, bosszúálló, haragos, komor, mert az ige szólt, azonnal a szíve elfordult ebbe, és ez képesítette azt, hogy gyilkoljon, és Nábotnak a szőlője miatt oda szánja az életét, és Jézabelt megkérje, hogy ölje meg Nábotot. És tudod, ekkor történt az ő életében az igazi romlás. Akkor jött a prófétai szó, és figyelj, hogyha te felismersz, én nem az ellenséged vagyok, de ha felismersz valamit az én predikációmból, egy mondatot, mert tényleg alázatos vagyok, annyi biztos, hogy volt Istentől egy mondat. 100%-ig egy mondat, az olyan volt, hogy az belekötetetlen, az mintha mennyből lenne. Biztos volt egy mondat. És ha te ezt nem fogadod el, és ma Isten szólt hozzád, akkor először megátalkodott, sértett, mogorva, nyakas, csökönyös, kérlehetetlen leszel, majd utána pedig dühös, bosszúálló, haragos és humortalan, komor ember. Miért van ez? Azért, mert a személyiség így dolgozza föl. És most mondom el, voltam én olyan állapotban, hogy ilyesmi. Mert nem láttam kimenekedést bizonyos helyzetből. De felismertem a szívemet egy idő után, hogy mivé fajulok el. És jött az ige, jöttek az evangéliumokból az igék, és az tudott újra metélni. Újra kellett metélni a szívemet ebből a bűzből, ebből a szomorúságból, bánatból, dőfőségből, dacból, és mindenfajta ilyen elkényeztetett Akháb stílusból. És akkor egy életre megtanultam. Ez egy Akháb típusú emberré válik az ember, aki szereti azokat a feleségeket, akik fölötte uralkodnak, akik kiszolgálják, akik pelenkázzák, akik imádják, akiket lehet így gyöjfösen manipulálni. És nézd meg, hogy följön a nőből egyből az anya szerep, egy rossz házasságba. És bele hiszi magát, hogy ő az anyja. Nem az anyád, hanem a feleséged. De a férjeknek is mondom, ne legyetek a apjuk. Ez egy egészségtelen hozzáállás. És csak egy zárásul, hogy kicsit még jobban felpiszkáljalak, lehet úgy lelki kötelék egy családban, egy férfi és egy nő között, hogy ott van benne tisztátalan kötelék is. Nem egészséges a szerep. A feleség anya, és tulajdonképpen nincs is neki szellemileg karaktere a férfinak, mert ő bele, a kényelembe belemegy. De az olyan is lehet, hogy egymást manipulálják, és egy ilyen tisztátalan kapcsolat van. De olyan is lehet, hogy soha nem volt szellemi kapcsolatuk. Akkor biztos, hogy tisztátalan az a kapcsolat. Héber gondolkozásmódból. Mert azt mondja az ige, lesznek ketten egy testé, elhagyja az anyát, apját, és lesznek ketten egy testé. És ez azt jelenti, hogy egyé válnak, egy identitásúvá. És ami nem engedi meg, hogy te egyé válj a feleséged szívével, vágyával, ő a te vágyaddal, az irányítással, az tisztátalan. Mert az nem az Istennek a munkája. Egy házasság arra született, hogy ketten csodákat éljetek át. Ketten összejöjjetek, és ketten megcsináljátok a csodát. Nem arra született, hogy érzelmi ilyen hullámhosszon beszélgessetek meg ilyen ködös valamiben, meg ebbe a ilyen zsigeriből manipuláljuk egymást. Nem erre született a házasság. A házasság arra született, hogy tiszta legyen, egyértelmű legyen, legyen durva, nyers, de legalább tiszta és egyértelmű. Mint hogy ilyen, ki kell találni, a másik mit gondol. Hányszor volt ilyen házassági lelki tanácsadásom, hogy már én sem tudtam, hogy mit akar mondani. Már ő maga sem tudta, mit akar. Egyébként ideig lehet eljutni, hogy már maga sem tudod, hogy mit akarsz. És mondok még egyet, a szellememből jön ez most, vagy a szívemből, lelkemből, nincs meg, ítéld meg. Ha te nem bízol a társadban, bajba vagy. El kell jutnod oda, hogy akkor is bízol benne, amikor úgy néz ki, hogy nem kellene bízni benne. Mert a házasság először, hogy adsz egy feltétel nélkül való bizalmat. És ha nincs ez a feltétel nélkül való bizalom, akkor az a házasságban a szeretet nem tud működni. Mert a szeretet bizalom. Azért szeretet, mert bízol benne. Nem tudsz olyan embert szeretni, akiben nem bízol. Akkor ki fog csak használni, tudod jól. Akkor hülye leszel, buta leszel. És ha nem tudsz bízni a férjedben, a feleségedben, teljes szívedből, akkor azt azonnal újra kell építeni azt a házasságot. Mert akkor is bíznod kell, amikor rossz hírt hallasz róla, hogy megcsalt. Még ekkor is bíznod kell, a legmesszemenőkig. És azt tudom, hogy az én feleségem biztos, hogy nem csalt meg. Mert nagyon bízok benne. Mi van, hogyha tényleg megcsalt? Akkor összetörsz. De korrekt voltál. Korrekt voltál. És hogyha féltékenység gondolatai vannak az elmédbe, az meg fogja az egész életedet enni, mint egy ilyen egér, mint egy ilyen patkány. Mert a bizalmat ki kell építeni a szívben, hogy a szíved bízzon a másik szívében. A házasság egyébként ez. Két szív bízik egymásban, szövetséget köt, és együtt hisznek Istenbe. És ki kell szedni minden bizalmatlanságot, minden féltékenységet a szívből. És Istennel ugyanígy van. Te azért tudsz bízni Istenben, mert feltétel nélkül tudod, hogy milyen. És soha nem hagy el, és nem csal meg téged Istenet. Nem egy megcsaló Isten, hanem féltékeny szerető Isten. Féltékeny rám, a szellem által. Álljunk föl. Halleluja. Jaj, de szép volt a vége. Halleluja. Halleluja. És azok felé egy imád mondok el, akik úgy érzik, hogy távol van Isten. Hogy nem ismerik az atyát. Hogy ma, amiről hallottak, hogy mi az, hogy szellemi atyaság. Mi ez? Ezt nem is hallották még esetleg, vagy tudták, de mégse. Hogy azoknak mondok egy imád, hogy az atya újra visszajöjjön. Te lépj az Isten felé, és ő lépjen felé, hogy hitre juss.